A Magyar Televízió déli híradóját látják. Jó napot kívánok! Budapestnél éjfél után 861 cm-es vízállással tetőzött a Duna. Az utolsó nagy árvíz idején 2002-ben 848 cm-en volt a tetőzés. A gátak jól bírják a terhelést, a folyó felső szakaszán megkezdődött az apadás. Komolyabb szivárgások a legkritikusabbnak minősített római parton sincsenek. A Vigadó téren van tudósítónk, Bakos Piroska. Szervusz Piros, ott ahol te állsz, látszik-e az apadás? Halló? Piroska, hallasz minket?
Felhívnak? Jó.
Később megpróbáljuk újra felvenni a kapcsolatot Bakos Piroskával. A magas vízállás miatt több főútvonalat lezártak az elmúlt napokban. A korlátozások miatt továbbra is egész nap dugókra kell számítani. A BKV járművei egyes helyeken nem közlekednek, de még mindig jobban lehet haladni tömegközlekedéssel, mint autóval.
Továbbra sem lehet közlekedni a budai és a pesti rakpartokon. Az árvíz miatt több helyen kell lezárásra számítani. Ezért már most óriási dugók vannak a fővárosban. A gyalogosokat egyelőre még nem engedik be a Margit szigetre és a hajógyári szigetre. A 26-os autóbuszok sem járnak. A Margit szigeti szálloda parkolójába azonban a szálló vendégek járművei bemehetnek. A BEM rakpart is le van zárva, oda csak a BKV buszokat engedik be. A fő utcában a Clark Ádám tér és a Halász utca között két irányú a forgalom, de a Batthyány tér irányába csak a BKV járatok közlekedhetnek. A Szentendrei hév továbbra is csak a Margit hídig jár. A kettes villamosok a Közvágó híd és az Erzsébet híd között viszik az utasokat. A kimaradó szakaszon autóbuszokkal lehet közlekedni. A kettes metró Batthyány téri állomása zavartalanul megközelíthető, és a metró is közlekedik. A római fürdőn a Kók utcát, a Nánási utat is lezárták. A szakemberek mindenkit arra kérnek, hogyha tehetik, ne közlekedjenek gépkocsival.
Ismét megpróbáljuk kapcsolni tudósítónkat, Bakos Piroskát, aki a fővárosi Vigadó téren várja, hogy szólítsuk. Piroska, most hallasz minket?
Igen, most már hallok benneteket.
Ott, ahol te állsz, látszik már az apadás nyoma?
Jó napot kívánok! Itt a Vigadó téren turista látványosság lett az árvíz. Rengetegen követik nyomon, hogy apad-e már a Duna. Szabad szemmel igazából nehezen látható még, mert hiszen csak néhány centiméteres apadásról van szó. Amikor mi itt hajnalban itt jártunk, 6 órakor, akkor a hajóállomásból és itt a közlekedési lámpából szinte ugyanennyi látszott, úgyhogy mindenki arra vár, hogy minél jobban lehessen majd látni az apadást. Ez valószínűleg holnapra már bekövetkezik. Reggelre azt mondják a szakemberek, hogy már 10 centivel süllyedni fog a vízszint. Az viszont, hogy mikor éri el az eredeti szintet, az körülbelül csak elképzelhető, hogy a jövő hét közepéig is eltart majd. Nemrégiben beszéltem a fővárosi csatornázási művek szóvivőjével, aki azt mondta, hogy a rekord vízállás ellenére nyugodtan telt itt az éjszaka Budapesten. Néhány helyen keletkeztek vízátfolyások, illetve buzgárok, ezért például Óbudán néhány órára korlátozni kellett a forgalmat, de ezt reggelre már helyreállították.
Piroska, köszönjük szépen! A Duna Budapest felett már végig apad, és egyelőre nem látszik újabb árhullám. Este 861 cm-re rendkívül hosszú ideig 6 órán át tetőzött a folyó Budapestnél. A készültség legalább addig marad, amíg 750 cm alá nem csökken a vízszint.
Miután szerdán éjfélkor 861 cm-nél tetőzött a Duna Budapesten, az északi szakaszon lassú apadás kezdődött. A Duna mentén továbbra is Szentendrén a legrosszabb a helyzet. Ott a katonák még éjszaka és homokzsákokkal erősítették a töltést. Sikerült megfogniuk a vizet, de a következő 2-3 nap még kritikus lehet. A szakemberek szerint a Duna holnap reggelre 10 cm-t is apadhat a fővárosnál, a jövő hét második felére pedig várhatóan visszahúzódik a rakpart vízszintjére. A normális szintre azonban csak hetek múlva süllyedhet vissza a víz. A készültséget addig tartják fenn, amíg a vízszint nem csökken 750 cm alá. A gond éppen a hosszú apadás, a gátakat ugyanis áztatja a lassan levonuló víz, és a vidéki vétművek sem olyan stabilak, mint a fővárosiak.
A Dunakanyarban is apad a Duna. A szakemberek szerint a vízszint már nem emelkedik az előző napok vízállása fölé, ha elered az eső. Most az a legfontosabb kérdés, hogy a gátak meddig bírják a lassú apadást és az újabb árhullámot.
Nagymaroson adásunk idején is tart a vétművek műszaki bejárása. A tegnap esti tetőzés után körülbelül 10 cm tapadt a Duna, így már a 2002-es szint alatt van az áradás. A gátak teljesen átáztak, nagyon nehezen bírják a hatalmas víztömeget. A településen csak nem 100 katona várja, hogyha szükséges közbeavatkozzon. A Nagymaroson egyébként szesztilalom van, de a szolgáltatások, így az iskolák és az óvodák kinyitottak, az orvosi rendelőben pedig van rendelés.
Tovább árad a Tisza is, a folyó középső szakaszán folyamatosan erősítik a gátakat. A Szolnok megyei Tószegen már a fővédvonalak is veszélyben vannak, ott egy speciális fóliát raknak a gátra. Az 5 éve épült ideiglenes gátszakaszt is teljesen fel kell újítani, mert már a tönkrement. Ezt a 2 kilométernyi szakaszt az alapoktól újra rakják. Az árhullám jelenleg Dombrád és Tiszabercel között jár. A tetőzés 820 cm fölött várható holnap.
A Tisza és a Bodrog mentén több mint 20 településen dolgoznak azért, hogy megerősítsék a gátakat és megvédjék az épületeket. Tegnap este óta 30 cm-nyit emelkedett a Bodrog vízszintje itt. Másfél napon belül a szakemberek szerint tetőznek a folyók Borsodabaúj-Zemplénben. A Tisza vízszintje is alul marad a 2000-es legmagasabb értéknek. Ez azonban csak akkor igaz, ha nem esik az eső. A meteorológusok azonban mást ígérnek. Bodrog Kisfaludon abba hagyták ennek a háznak az építését. Mindenki homokzsákokat pakol. A településen a víz eddig pincéket öntött el.
Már az 5. lépcsőfok van víz alatt, sőt még korábban 2 lépcsőfokot fel is töltöttünk, mert akkor még magasabb volt a vízszint.
Jelenleg több mint 500-an dolgoznak a gátakon. A Tisza vízszintje óránként 2 cm-nyit emelkedik. Azt egyelőre nem tudni pontosan, hogy mikor tetőzik a folyó.
Pillanatnyilag nincs olyan veszélyhelyzet, hogy bárkinek a lakóépületét veszélyeztetné. Megemlíteném Bodrog-Olasz-Olasz-Iszka magasságát, ott kint van a víz, de nem lakóterületet, hanem üdülőépületeket érint.
A Tiszán jelenleg a legmagasabb, vagyis 3. fokú készültség van. Ugyanez érvényes a Bodrogra és a Taktára is.
A Dunai árvíz miatt az országban több helyen kell forgalomkorlátozásra számítani, elsősorban a Dunakanyarban. A 2-es utat Sződligetnél, Vácnál, valamint Dunakeszi és Budapest között lezárták. A 10-es főút Süttő és Neszmély között nem járható. A 11-es főút több helyen járhatatlan, ezért Visegrádra és Esztergomba csak a Pilisen keresztül lehet eljutni. A 12-es főúton a 2-es főút és Verőce között nem lehet közlekedni. Nagymarosra csak a helybélieket engedik be. Lezárták az 55-ös főutat is a Dunahíd és Pörböly között. Megpróbálják biztosítani a zavartalan élelmiszerellátást az árvízzel elöntött dunamenti településeken. A szállítók többnyire korábban indulnak, és a kerülőutakat választják. Működik a postai ellátás is a Dunakanyarban, a Szentendrei szigetre komppal, a parti településekre pedig terepjáróval megy a postás.
1 órával korábban indult a Pomázi pékség autója Duna-Bogdányba. A sofőr legalább 25 kilométeres kerülővel tudta csak megközelíteni a települést a hegyi utakon.
Visegrádi kerülőúton jöttünk, körülbelül innen még 10 kilométert meg kell tenni vízbe.
A Szentendrei Nagyposta Ceglédről hozatott terepjárót, hogy a küldemények célba érjenek a nehezen megközelíthető településeken is.
Nem vagyok én biztos ebben, hogy kibírja a vizet.
A postások konvojban indultak el a napokban megnyitott erdei úton. A parton viszont mi csak eddig tudtuk elkísérni őket. A posta vezetője és a levelek is komppal érkeztek a kisoroszi kikötőbe.
Vizen jöttek!
A település lakói azonban nem panaszkodnak, ha nem is a reggeli órákban, de a héten eddig minden nap megkapták a küldeményeket.
Újjáépítési biztossá nevezte ki a miniszterelnök Dudás Ferencet, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkárát. Gyurcsány Ferenc ezt a budapesti Petőfi laktanyában jelentette be, amikor 70 katonát indított el Szentendrére. A katonák az árvízi védekezésben vesznek részt. A biztosítók egyelőre nem számítanak több kárra, mint a 2002-es árvíz idején. A károk végleges felmérését azonban csak az ár levonulása után tudják megkezdeni. A biztosítók többsége ugyanakkor már most is küld kárfelmérőket a veszélyeztetett területekre, és arra is van lehetőség, hogy az ügyfelek kárelőleget vagy gyors segélyt kérjenek. Továbbra is óriási az árvízi készültség Közép-Európában. Csehországban a Morva miatt újra riadó készültség van, mivel attól tartanak, hogy a megáradt folyó gátakat szakíthat át. Ez ugyanis tegnap kétszer is megtörtént Ausztriában. A napokig tartó esőzések és a hegyekben az olvadás aggodalomra ad okot. Az is előfordulhat, hogy több folyón újabb árhullám várható. A bizakodóbbak szerint csak az árvíz levonulása lesz lassabb. Az európai árvizeknek eddig legkevesebb 10 halálos áldozata van.
Az Elba torkolat vidékén az eső és a hegyekben a további olvadás miatt újabb árhullámra vagy lassú apadásra számítanak. Tegnap ugyanis tetőzött a folyó a szász városokban, de azóta csak pár centiméterrel húzódott vissza. A drezdai Zwingert idén is vészesen megközelítette a víz, gyönyörű kertjében csónakázni lehetett volna. Az Elbai ár a német és a cseh szakaszokon is elárasztott településeket, áram nélkül maradt falvakat hagyott maga után. Vasárnap óta csak Csehországban 10 000-en hagyták el otthonaikat. Tetőzött az Elba Ustinab Lábenben is, ahol még mindig kacsákúsznak a lakóházak között, víz alatt van a két hídból az egyik. Még Csehország felső részén már csendesedett a Morva, az alsóbb szakaszain ismét riadó van, gátszakadástól tartanak. Ausztriában tegnap 2 gátat is áttört a folyó. Helikopterekkel próbálják a vízútját megállítani, nehogy még több házat elárasszon. Déli szomszédunkban, Szerbiában is csaknem minden folyón árvízvédelmi intézkedések léptek életbe. A vajdasági szakemberek szerint a Dunán a 4 évvel ezelőttinél is nagyobb árhullámot várnak. Erdélyben is riadó van, mivel a Duna 21 000 lakóházat veszélyeztet.
Az amerikai elnök felszólította az iraki politikai pártokat, hogy minél hamarabb hozzanak létre egységkormányt. Szunnita és kurd vezetők után azonban már a síiták egyik legnagyobb pártjának vezetője is bejelentette, hogy a jelenlegi miniszterelnök mellett nem hajlandó a kormányalakításra. Ibrahim al-Jafari azonban nem hajlandó lemondani. Közben folytatódik Saddam Hussein és társainak pere. A volt iraki diktátor hevesen bírálta az iraki belügyminisztériumot, amit több ezer iraki meggyilkoltatásával vádolt.
Egyedül márciusban meghaladta az ezret az iraki merényletek halálos áldozatainak száma. Az amerikai elnök szerint a felháborodó erőszak különösen fontossá tenni egy iraki egységkormány létrehozását, amelyre a pártok a decemberi választások óta nem voltak képesek. A szunnita és kurd kisebbséget képviselő pártok után azonban már a síta szövetség legnagyobb tömörülése is bejelentette, hogy nem hajlandó belépni a leendő kormányba, ha azt a jelenlegi miniszterelnök Ibrahim al-Jafari vezeti. A politikus azonban egy brit lapnak megerősítette, hogy nem hajlandó lemondani. Közben Bagdadban folytatódott Saddam Hussein és társainak pere. A volt iraki diktátor és más vezetők ellen Dujail település 150 síta lakójának remészárlása miatt indult eljárás még októberben. A különleges törvényszék azonban hamarosan az 1987 és 88 között Észak-Irakban végrehajtott Anfal hadművelettel kapcsolatban is felelősségre vonja őket.
Befejeződött a nyomozás az Anfal hadművelettel kapcsolatban, ezért az ügy a büntető törvényszékre került.
Saddam Hussein és hadtársa ellen feltehetőleg májusban indul az újabb eljárás, népirtás és emberiség elleni büntettek vádjával. Akkor annak a csaknem 100 000 kurdnak a haláláért vonják majd őket felelősségre, akik szárazföldi erők támadásaiban, légicsapásokban, módszeres falurombolásokban és gáztámadásokban vesztették életüket.
Franciaországban ismét súlyos összecsapásokká fajultak tegnap a fiatalok első munkavállalását szabályozó törvény elleni tüntetések. Két városban reggelig tartották a tiltakozók a blokádokat. Tegnap 312 tüntetőt tartóztattak le, miután a fiatalok üvegekkel és kövekkel dobálták meg az újságírókat és a rohamrendőröket. A hatóság könnygázzal oszlatta szét a tömeget. A kezdetben békés felvonulásokon több 100 000-en vettek részt. Az összecsapások a tiltakozás végén törtek ki.
Ezúttal is békésnek indult Franciaországban a fiatalokat hátrányosan érintő jogszabály elleni tiltakozás. Ismét több 100 000-en vettek részt a francia városokban a tüntetéseken, és amikor a nagy tömeg már hazaindult, akkor kezdték el a rendbontó fiatalok a botrányt. Párizsban és még néhány nagyobb városban a tüntetők kövekkel és üvegekkel dobálták meg a rohamrendőröket és az újságírókat. A rendfenntartók végül könnygázzal oszlatták szét a randalírozó tömeget. A rövid ideig tartó, ám annál súlyosabb összecsapások alatt 312 fiatal tartóztattak le. A rohamrendőröket napokkal ezelőtt arra utasította a belügyminiszter, hogy mindenáron emeljék ki a tömegből az erőszakoskodókat. Toulouse-ban és Nantes-ban reggel még blokkádokkal tiltakoztak a tüntetők a jogszabály miatt. Bár Jacques Chirac francia elnök aláírásával múlt pénteken életbe léptette a törvényt, azt gyakorlatilag fel is függesztette. Az államfő kérésére a kormányzó Népi Mozgalom Uniója és annak elnöke Nicolas Sarkozy belügyminiszter tegnap már egy új jogszabály kidolgozásába kezdett, amelyben a legvitatottabb pontokat módosítanák. A feszült helyzetben a kormányzó párt parlamenti frakciójának meghívására a szakszervezetek vezetői és a képviselők ma tárgyalásokat kezdenek az új törvényről.
A CIA titokban magáncégek repülőgépein szállította a terrorizmussal gyanúsított foglyokat Európában, ezt állítja az Amnesty International. A világ legnagyobb emberi jogi szervezete szerint azért használt bérelt gépeket az amerikai központi hírszerző ügynökség, mert így elkerülhette a hivatalos és katonai repülők esetén kötelező útvonal bejelentést.
Az Amnesty International csaknem 1000 olyan járatról szerzett tudomást, amelyek az elmúlt 4 évben közvetlenül a CIA fogolyszállító programjához köthetők. Az amerikai hírszerző ügynökség állítólag magáncégektől, illetve csak papíron létező alvállalatoktól bérelt repülőket a titkos utakhoz. Az emberi jogi szervezet listát állított ki ezekről a magántulajdonban lévő gépekről.
Azoknak a cégeknek, amelyek kapcsolatban állnak a CIA-val, vagy bármelyik katonai, illetve hírszerzési szervezettel, ellenőrizniük kellene, hogy a bérlők törvényes célokra használják-e a bérbeadott repülőket. Ha a vállalatok nem veszik komolyan ezt a felelősséget, ők is bűnrészesekké válnak.
Az Amnesty International szerint a titkos fogolyjáratok sértik a nemzetközi emberi jogi törvényeket. A tanúvallomásokon és a szervezet saját megfigyelésein alapuló jelentés részletesen leírja 3 jemeni férfi esetét is. Őket másfél év alatt többször szállították különböző támaszpontokra, és állításuk szerint hosszabb időt töltöttek egy kelet-európai fogdában is. A fogolyjáratok listáján magyarországi repülések nem szerepelnek.
Lelőtték az ír köztársasági hadsereg politikai szárnyának, a Sinn Féin pártnak az egyik volt magasrangú tisztviselőjét. Dennis Donaldson holttestére egy tanyán találtak rá. Állítólag ott bujkált azután, hogy nemrég beismerte, 25 éven át kémkedett a brit kormánynak.
A gyilkosság időzítése feltehetően szándékos volt. A tervek szerint a héten jelentette volna be a brit és az ír miniszterelnök az észak-ír konfliktus rendezését célzó új kezdeményezést. Donaldson halála azonban újra felkorbácsolhatja az indulatokat. Az ír köztársasági hadsereg az ír-a szinte azonnal nyilatkozatban cáfolta, hogy közel lenne a bűncselekményhez. A volt informátor lelövését elítélte az ír-a politikai szárnyának tekintett Sinn Féin szervezet elnöke is.
Szeretném kinyilvánítani a részvétemet a Donaldson családnak. Fontos, hogy a gyilkosságot senki ne azonosítsa a Sinn Féinnel, sem azzal a több százezer ír republikánussal, akik hisznek a békés rendezésben.
Donaldson tavaly decemberben ismerte el, hogy 4 évszázadon át kémkedett a brit kormánynak. A Sinn Féin ezt követően kizárta őt a tagjai közül. Ha kiderül, hogy meggyilkolása mögött a köztársasági fegyveresek állnak, az hosszú időre visszavetheti az északír rendezést. A brit barát északír unionista párt vezetője már is megvádolta az irát, hogy tavaly szeptemberi ígérete ellenére nem hagyott fel a katonai cselekedetekkel.
Az MDF biztos abban, hogy Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor vitája ma a populista ígéretek körül forog. Katona Kálmán választmányi elnök úgy vélekedett, biztosan nem lesz szó a 18%-os egykulcsos adó előnyeiről, az örökösödési illeték eltörléséről és a korrupcióról sem. Abszurd helyzetnek nevezte, hogy az MSZP és a Fidesz egyaránt törvénytelenül kampányol, mivel jóval többet költött hirdetésekre, mint a lehetséges 386 millió forint. A ma esti miniszterelnök jelölti vita gazdaságpolitikai témái körül. Az SZDSZ számára az egyik legfontosabb kérdés, hogy folytatódik-e a privatizáció. Kunce Gábor kiáll az egykulcsos adórendszer bevezetése mellett, mert szerinte a két nagy pártban nem értik, hogy ez javítja legjobban az ország régióbeli versenyképességét. Az SZDSZ elnöke arra is kíváncsi, kiderül-e a vitában, hogy a családtámogatási rendszernek a valóban rászorultakat kellene, akár a jelenleginél is erőteljesebben segíteni. Este 7 órakor a Magyar Televízió 8-as stúdiójában kezdődik a miniszterelnök jelöltek vitája. Előtte 18 óra 20 perctől összeállítást láthattak a korábbi vitákról. Bemutatjuk a két miniszterelnök jelöltet, a szópárbaj tétjéről beszél két kormányfő, Horn Gyula és Boros Péter. Láthatják azt is, hogyan készülnek fel a politikusok a vitára. Holnap pedig Dávid Ibolya és Kunce Gábor is beszáll a vitába, a beszélgetéseket az MTV Jel Tolmács közreműködésével közvetíti. Közlekedési balesetet szenvedett Komási Ákos, a Fiatal Baloldal elnöke. Komási Ákos Debrecenből tartott Budapest felé az M3-as autópályán, amikor egy szabályosan haladó kamionba rohant hátulról. Majd kocsijával megpördült és a szalagkorlátnak ütközött. A Fiatal Baloldal elnökének állapota súlyos, utastársa meghalt. A baleset miatt az országgyűlési választások második fordulójáig a Fiatal Baloldal minimálisra csökkenti politikai tevékenységét. Uniós és kulturális hírekkel folytatjuk, nézzünk közülük néhányat röviden. Cipőbolt igen, lottózó nem, az Európai Bizottság több szolgáltatási szektor korlátozását javasolja az unió belső piacán. Két hónapon belül intézkedni kell, négy uniós tagállam köztük Magyarország is figyelmeztetést kapott a dohányreklámok tilalma miatt. Kortárs roma képzőművészeti galéria nyílik Budapesten, nem csak festőkkel, nem csak kortársakkal. Uniós hírekkel folytatjuk. Cipőboltot nyithatunk, de lottózót nem üzemeltethetünk egy másik uniós tagállamban a jövőben. Az Európai Bizottság kidolgozta a szolgáltatásokra vonatkozó jogszabály új tervezetét, amelybe egy sor korlátozást beépített. Az eredeti javaslatot a tagállamok és a munkavállalók tiltakozásai nyomán alaposan szigorították.
Mint az egyszeri lány, aki hozott is ajándékot Mátyás királynak, meg nem is, úgy ismertette az új szolgáltatási irányelv javaslatot a belső piaci és a szociális biztos Strasbourgban. Az Európai Bizottság lényegében megtartotta az uniós parlament által javasolt tervezetet, de kivett belőle néhány, például a külföldön szolgáltatást nyújtó vállalkozások központi regisztrációjára vonatkozó passzust. A javaslat szerint a jövőben általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat lehet majd nyújtani az unión belül bárhol, bárkinek. Továbbra is korlátozzák ugyanakkor az egészségügyi, az adóügyi, a biztonsági és az audiovizuális szolgáltatásokat, valamint a szerencsejátékokat. A tagországokon belül maradna a gyermekgondozás és a családtámogatások is. Az új szabályozás nem befolyásolja a munkajogot, és nem engedi, hogy egy másik tagállamból érkező vállalkozást hátrányos megkülönböztetés érje. Az új bizottsági javaslat kevésbé liberális, mint az eredeti tervezet, és ezzel általában a tagállamoknak kedvez. De még így sem biztos, hogy a 25 tagország rábólint majd. A szakminiszterek először április végén tárgyalnak majd a szövegről.
Elvi megállapodásra jutottak az Európai Unió 2007-2013 közötti költségvetéséről a Strasbourgban folytatott egyeztetéseken. Az Európai Parlament keveselte a tagországok állam- és kormányfői által javasolt összeget. Egyes hírek szerint az Unió parlamentjének mintegy 4 milliárd eurós növekedést sikerült kiharcolnia az egyeztetéseken. A megállapodást mindazonáltal az Európai Parlament részéről még jóvá kell hagynia a frakcióknak, valamint a Költségvetési Bizottságnak. Az új tagországok a hónapok óta húzódó tárgyalásokon mindvégig azt tartották a legfontosabbnak, hogy a megegyezés megszülessen, és mielőbb tervezhetők legyenek a következő évek fejlesztési és programjai. Az Európai Bizottság levélben figyelmeztetett négy Európai Uniós tagállamot, közöttük Magyarországot is, amiért nem teljesíti maradéktalanul a dohányreklámokat tiltó uniós jogszabályt. Magyarország az egyik autóversenyen még engedélyezi a cigarettareklámokat. Figyelmeztetést kapott Csehország, Olaszország és Spanyolország is. Mind a négy tagállamnak két hónapja van arra, hogy teljesítse az uniós irányelvet. Az unió azt szeretné elérni a dohányhirdetések tiltásával, hogy csökkenjen a dohányosok és a rászokók száma. A kultúra hírei következnek. Jelképes kiállítás, zenei és festészeti performance kíséretében mutatták be Budapesten a hamarosan megnyíló kortárs roma galériát. A Kultusztárca a kiállítóterem kialakítására csaknem 8 millió forintot költ. A képtár idei működésére a minisztérium 15 millió forintot biztosít.
A roma kultúrát manapság a népi vagy a populáris műfajokkal azonosítják, és csak a legritkább esetben gondolnak a kortárs művészetre. Az elmúlt három évtizedben a cigány képzőművészetet a szakirodalom is a naív művészethez sorolta. A roma kultúra már csak ezért is a periférián maradt. Ezen a helyzeten változtathat a júniusban megnyíló új kortárs roma galéria, amely a bemutatandó művekkel igyekszik átalakítani a roma kultúráról alkotott képet.
A roma értelmiség több generációja küzdött azért, hogy létrejöjjön egy roma kortárs művészeti intézmény. Több koncepció született a roma múzeum létrehozására, és úgy tűnik, hogy megérett az idő arra, hogy Magyarország elismerje a magyarországi roma művészetet, és létrehozza azt az infrastruktúrát, ami a művészek alkotásához és bemutatkozásához szükséges.
A Kultusztárca egy 180 négyzetméteres helyiséget bérel kedvezményesen az 5. kerületi önkormányzattól, a Tüköri utcában. A korábban irodának használt bérleményt a minisztérium felújítja és átalakítatja. Az intézet munkáját egy 4 fős szakmai tanácsadó testület segíti majd, amelynek tagjai Junghaus Tíme a művészettörténész, Daróczi Ágnes Kossuth Díjas kisebbségkutató, Petrányi Zsolt a műcsarnok főigazgatója, valamint Szent Andrási István festőművész. Pillanatnyilag nincs Magyarországon roma képzőművészetet bemutató állandó kiállítás, így a galériának a roma kultúra átfogó reprezentációjára is fel kell készülnie. A galéria feladata lesz az is, hogy a retrospektív kiállításokkal láthatóvá tegye a már meglévő országos gyűjtemények roma műtárgyanyagát.
Antal József munkásságát, politikai gondolkodását méltatja a 74. születésnapjára megjelenő esszékötet. A könyv visszaemlékezéseken keresztül mutatja be a nagyformátumú politikust.
A politikus Antal József az európai úton. Egy újabb könyv a Mundus kiadótól, amely az Antal József alapítványnak köszönhetően jelent meg. A néhai miniszterelnök április 8-án ünnepelné 74. születésnapját. Ennek apropójából adták ki az összefoglaló munkát, amely dokumentum és korrajz is egyben. Kortársak, politikustársak, sőt vetélytársak írtak róla visszaemlékezéseikben.
Ez a könyv egy nagyon széles esszé és visszaemlékezés gyűjtemény. Úgy külföldi, mint magyar szerzők szerepelnek a szerzőlistán, illetve a magyar szerzők között jobboldali és baloldali politikusok egyaránt. Külföldi szerzők között Helmut Kohl és Margaret Thatcher is ott van, magyar szerzők között pedig érdekesen megfér a könyvben Hiller István és Orbán Viktor írása is.
Kis Gábor szerint az írások arról tanúskodnak, hogy Antal József nyugodt és megfontolt politikus volt, aki távlatosan gondolkodott és mindig az ország érdekeit tartotta szem előtt. Ezen tulajdonságai egyre inkább kiemelik őt saját generációjából, a 20. század politikusai közül. A könyv megjelentetésével a 2 éve működő politikai alapítvány követi eredeti célját. Oktatással és kutatással elérni a magyar közélet színvonalának javítását, illetve az antali hagyaték gondozását és népszerűsítését.
Mindjárt jön az időjárás jelentés, de előbb nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Lassan apad a Duna Budapestnél, a folyó 861 cm-rel tetőzött éjjel a fővárosnál. Kerülőúton kompal terepjáróval halassabban is, de minden dunamenti településre eljut a posta és az élelmiszer. Közép-Európában is tart az árvízi készültség, az eső és a hóolvadás miatt akár újabb árhullám is várható a német és cseh folyókon. Ismét keményen összecsaptak a fiatalok a rendőrökkel Franciaországban, most is az első munkavállalást szabályozó törvény miatt tiltakoznak. Végül tehát az időjárásról. Eleinte még több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, a déli óráktól viszont egyre több felé valószínű eső és zápor. A hőmérséklet délután 13 és 18 fok között alakul. Sporthírekkel, körzeti híradóval és a Kárpáti krónikával folytatjuk. A legfrissebb árvízi hírekkel fél óra múlva jelentkezünk, de az egész nap folyamán folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket!
Múltkor például lemerült a távirányítóban az elem, és én hihetetlen lusta vagyok az ilyen kis, tehát kávéfőzőnek a gumiát például azt fél évig nem pótoltam, meg hasonlókat. Úgyhogy egy hónapig ahhoz végképp lusta voltam, hogy kimászok az ágyból és benyomjak egy csatornát, úgyhogy egy hónapig nem volt tévézés.
Az sem szerencsés szerintem, hogyha valaki, tehát akár egy gyereket, teljesen elzárunk a televíziózás lehetőségétől.
30 évvel ezelőtt egy tévéműsorban percenként 26 inger érte az embert. Ma 2.
Az a brofári kidobtak minket.
Micsoda?
Na és Anna,
Nem tett semmit, hogy megakadályozz?
Nem szólhatsz bele az életembe.
Én megkértem a kezét, és ő igen mondott.
Ó, de jó. Azért vagyok itt, mert Andrea menyasszonya vagyok. Te pedig ne tüntess fel rossz színben az új családom előtt.
Pietro csak aggódik az apja miatt, ő már nem
fiatal. Kidobták őket, miről beszélsz? Segíteni nekem, hogy ma este kiszökhessek a kastélyból.
Gőg. Az olasz filmsorozat folytatódik csütörtökön este az M1-en.
Izomlás, szabadidős sportmagazin szombatonként az M1 műsorán. Sorban látható sportközvetítések támogatója a MOL RT és az MKB Bank.
Ez a lánya halálán van. Azt hiszem, megmérgezték.
Végre egy kis agytorna, azt mondja?
Nem kell detektívesdét játszani, én ismerek egy igazit. A neve Poirot.
Miért érzem úgy, hogy valami baj közelek?
A nagynénje ugyanis nem végrendelkezett.
Hogy?
De hát ez lehetetlen.
Mindenki evett szendvicset, de méreg valószínűleg csak az egyikben volt.
Agatha Christie, Ciprus koporsó. Szombaton este az M1 műsorán.
Az Advil Ultra oldott állapotban tartalmazza a hatóanyagot, ezáltal villámgyorsan szünteti meg az erős fájdalmat. Nem hiszi? Próbálja ki a két darabos kiszerelést 115 forintért. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A Tescóban sokan sokat dolgozunk azért, hogy jókor jót jó áron kínáljunk Önöknek.
MP3 lejátszók már 4890 forinttól.
A legkisebb is számít, Tesco.
Valami elromlott, és nincs pénz újra. Hívja a 0640 50 50 50-et.
Sürgősen pénzre van szüksége. Gyors kölcsön, készpénzben. Hívja a Providentet. 0640 50 50 50.
A megfelelő védelem hiánya tavasszal is legyengítheti szervezetünket. Óvja egészségét ilyenkor is a komplex összetételű új Centrum étrend kiegészítőkkel. Készüljön fel a tavaszra két 60 darabos Centrummal, és emlékeztető bögrét kap ajándékba.
A Provident készpénzkölcsönét még húsvét előtt megkapja. 0640 50 50 50.